Köszönjük, Uram, a Te teljes körű bevégzett munkádat a kereszten. Hálát adunk a kiontott drága Szentvérért, és érvényt szerzünk a Szentvér hatalmának az életünk felett, az életünk minden területe felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a győzelmet, amit Krisztusban nekünk adtál, és hálát adunk a menny erőforrásaiért, amit ehhez biztosítottál. A Jézus Krisztus szent nevében minden hazug tünetnek ellenállunk, tetőtől talpig, és emlékeztetjük a testet, hogy Krisztus sebeivel gyógyulást nyert az írások alapján, és ezért a testünket szent egészségnek nevezzük. Köszönjük, Atyám, a szent vért, amely kifolyt értünk, és hálát adunk, Uram, hogy a Te dicsőséged oly mértékben beborít bennünket, hogy az ellenség elől elfedez. Köszönjük a szent oltalmat, a szent vételmet. Hálát adunk a Szent Szellem munkálkodásáért, aki megújítja naponta a halandó testünket. Köszönjük a szolgáló angyalokat, akik az érdekünket képviselik. Hálát adunk, Uram, a szükséged betöltéséért, az áttörésekért, a szabadulásokért, a Te gondoskodásodért, természetfeletti módon. És köszönjük, Uram, a Te igédet, ami a mi szellemi eledelünk. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Mai köszöntésünk úgy szól, hogy érvényesítsd a szent vér hatalmát. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. Megjelent a karácsonyi ünnepi kis újságunk. Az első két oldal a karácsonyi témával foglalkozik, a Jézus születésével, és a végén egy kicsit érintve a visszatérését is. Többször szokták mondani a katolikus testvérek, hogy keveset foglalkozunk Máriával. Most ez a tanítás, ez Máriával foglalkozik. Elindult egy újabb sorozat az újságunkban, a hit használatban. Ez is hasznos lesz, mert elő lehet venni és lehet ismételni. Az újságunk hátoldalán időrendi sorrendben megtalálhattók a holdfogyatkozások, a napfogyatkozások. Össze van gyűjtve, hogy kéznél legyen. És a hátoldalon még megtalálható az üdvösségre vezetésnek az 5 lépése. Azaz, mennyei útlevél, ami azt jelenti, hogy kimentés a pokolból. És egy ilyen ábra is szemlélteti, hogy a láncokat kell elvágni. A közbenjárás művészete sorozatunk harmadik része következik, és a mai tanítás címe az azonosulás. A 11. pontunk megismerni az agapét. Az előző alkalommal felolvastuk a Róma 5.5-ből azt, hogy az újjászületett hívők szívébe az isteni fajta szeretet kitöltetett, és ezt nekünk nem kalitkába kell tartani, hanem ki kell árasztani a világ felé, a környezetünkben. Efézus 3.19-hez lapozzunk. A hatékony közbenjáráshoz elengedhetetlen, hogy megismerjük Isten szeretetét. Hogy azzal a szeretettel tudjunk másokért közbenjárni, ami Istennek van. Efézus 3.19.
És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
Amen.
Amen.
Ha valamit nem ismerünk, nem tudjuk továbbadni. Írja a Biblia, hogy Isten nem személyválogató. Megnézhetitek majd otthon a Máté 5.45-ben, hogy Isten esőt ad az igazaknak, és esőt ad a hamisaknak. Aztán a másik házi feladat a Lukács 6.35, ami leírja, hogy Isten jóságos mindenkivel szemben. Mondhatjuk úgy is, hogy Isten jó indulatú. Jakab levélben pedig olvassuk azt, hogy minden jó ajándék felülről származik. És nincsen benne változásnak még a kilátása sem. Mivel Isten jó indulatú, elküldte az egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy mindenkiért meghaljon. És ő ezt be is végezte. És ki is fizette az emberiség számára a szabadulásnak az árát. És ez volt az ő élete, a drága szent vére. Tehát teljesen értelmetlen olyat kérni, amit már az Úr Jézus megszerzett. Ő teljes megváltást nyújtott át az emberiség számára. A közbenjárásnak a fő iránya egyrészt megtörni a sötétség erejét az illető felett, levágni a kötelékeket, amivel az ellenség megkötözte, és feloldani a vakságból. Menjünk el a 2 Korintus 4-hez, és a 3-as 4-es verset nézzük. Amikor 1977-ben Nászúton voltunk Parádfürdőn, akkor még nem volt autónk, el akartunk menni Kékestetőre, mert még soha nem jártunk ott autóbusszal. És pont akkor valahol a hegyi úton földcsúszomlás volt, és a busz nem járt arra. Csak körben megkerülve Eger felé, és egy nap alatt nem tudtuk volna megjárni. Na most a józan ember egy szakadék felé nem fog száguldani őrült sebességgel, mert tudja, hogy annak végzetes következménye lesz. De egy vakember, vagy egy bódult ember, az képes neki menni a szakadéknak is. Gyerekkoromban történt a Szántódi kompnál egy baleset. Télen, amikor nem jár a komp, akkor egy láncot feszítenek ki, rajta egy piros jelzőlámpa, és bizony volt egy autós, aki a maligánok hatására nagy sebességgel belehajtott a kikötőbe, és el is merült, és ott fejezte be az életét. De ő nem volt a tudatánál, mert alkoholos befolyásoltság alatt volt. Tehát ugyanez a helyzet a vakkal is. Azt sem látja, hogy merre megy. Nekünk kell segíteni nekik, hogy a vakságból felszabaduljanak. Tehát a 2 Korintus 4-ben a 3-as 4-es verset olvassuk.
Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.
Amen.
Amen.
Tehát van egy lepel, amit az ördög odahúz az elveszett emberek szeme elé. Ez lehet vékonyabb, lehet vastagabb, de mindenképpen egy lepel, ami a látást akadályozza. Amikor az elveszetteket imádkozunk, akkor is ezt a leplet le kell vágni a szemükről, hogy meglássák a világosságot, meglássák Isten dicsőségét, az evangélium fényét. A közbenjárás a hadviselésnek az egyik fegyvere. Mégpedig erősségeket kell lerontani ezzel az ima fajtával. Sikertelen az az ima, amikor valaki úgy imádkozik, hogy Uram, mentsd meg azt az embert, mert még nincs üdvössége. De Isten már nem tud többet tenni azért az emberért, mert Jézus a kereszten bevégezte a megváltás művét. Mindenkinek lehetősége van elfogadni az Úr Jézus Krisztust. Csak lehet, hogy nem jutott el még a hír hozzá, hogy ez szükséges, és hogy hogyan kell. Egyik pásztortársam segített az egyik bárányának oly módon, hogy elment a lakásukba, és az idős férjét segítette átpakolni a fotelből az ágyba, vagy és közben próbált neki az Úrról beszélni. Mert nem tudják, hogy újjá van-e születve. A feleség, aki a gyülekezetbe jár, az rögtön elterelte más irányba szót. És azt mondta neki a pásztor, hogy legközelebb menj el otthonról, és én majd átmegyek. Átmegyek egy Jézus képpel, és beszélek a férjeddel. Tehát meg kell adni a lehetőséget minden ember számára, hogy halljon az Úr Jézusról. Tehát minden elvégeztetett. A vér kiontatott, az evangélium átadatott az embereknek, a világosság itt van, nekünk abban kell a segítségünkre lennünk, hogy megtörjük a sötétség erejét, felettük és levágjuk a sötétség leplét a szemükről. Kenneth Hagin a testvéréért 15 évig sikertelenül imádkozott, hogy üdvösségre jusson. És amikor kijelentést kapott a szívében arról, hogy hogyan kell helyesen imádkozni, 3 hét múlva a testvére üdvösségre jutott. El kell jutni az emberekkel arra a szintre, hogy meglássák Isten szeretetét. És hogyha meg fogják látni, hogy Isten egy szerető Isten, akkor kívánni fogják őt, kívánni fogják a vele való közösséget. De amíg ezt nem látják, amíg a vallásos tanok szerint olyan képük van Istenről, hogy nyakuk közé csördít, meg így büntet, meg úgy büntet, addig nem kívánnak Istennel közösségbe lenni. Nem a földbe kell döngölni egy elveszettet, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne így áll, ne cigarettázzál. és ehhez hasonlók. Persze, hogy ez nem kedves Istennek. De ez inkább bűntudatot kelt. Ismerek egy olyan keresztényt, aki így evangelizál, akár a kocsmából kijövő személyek felé, hogy ezt ne tedd meg, azt ne tedd meg, azt ne tedd. Ezek törvények. Ez nem fogja megragadni őket. Hát, ha nincs levágva a szeméről a sötétség leple, akkor ő nem látja, hogy hogyan kellene helyesen viselkedni. De amíg nem az isteni természet van benne, nem is tud helyesen viselkedni. 12. pontunk az azonosulás. Van egy szó, amit használnak is, az empátia. Ez jelenti azt is, hogy beleélés, együttérzés a másikkal. A közben járónak azonosulni kell azzal a személlyel, akiért imádkozik. Mert így tud leghatékonyabb lenni. Együtt érez az ő szívével. Emlékezzetek vissza, amikor Lázár meghalt. Jézus azonosult Lázár halálánál Máriával és Mártával és a többiekkel, akik ott voltak. Mert sóhajtoztak és sírtak. És ennek hatására Jézus szíve felindult, és ő is velük együtt sírt, nem a buslakodás miatt, hanem hogy beleélje magát abba a helyzetbe. És feltámasztotta a 4 napos halottat. És nemrégen volt az egyik tanításunkban az, amikor az egyik szolgáló olyan szeretettel és isteni irgalommal ölelt át a rák végső stádiumában levő asszonyt, hogy ettől az irgalomtól meggyógyult. Attól az isteni irgalomtól, ami rajta keresztül kiállott az asszony felé. Tehát nekünk ezért szükséges azonosulnunk, hogyha közben járunk valakiért, hogy átérezzük az ő helyzetét. Olvassuk el a Róma 12.15-öt, mert ez az ige rávilágít az azonosulásra. Eddig nem értettem, hogy miért mondja az ige, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Az első felét értettem, hogy örüljünk együtt, de hogy miért sírjunk a másikkal? Most már kezd világosság jönni ezzel kapcsolatban. Róma 12.15.
Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
És hogyha ezt az igét a közbenjárás szemszögéből nézzük, akkor már érthető is, ugye? Hogy hatékonyabban tudjunk imádkozni értük. Menjünk el az 1 Korintus 9-hez, és meg fogjuk látni, hogy Pál is azonosult a zsidókkal, a törvény nélküliekkel, a gyengékkel, abból a célból, hogy megnyerje őket Krisztusnak. 1 Korintus 9, 19-22-ig.
Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá lettem, hogy a törvény alatt lévőket megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye alá tartozó, hogy a törvény nélkül valókat megnyerjem. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindeneké lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket.
Amen. Amen. Ez az azonosulásnak az igazi példája. Jézus a példaképünk. Amikor ő testet öltött, akkor gyakorlatilag azonosította magát az emberrel. Mi egyek vagyunk ő vele, miután elfogadtuk őt. Mi is azonosítsuk magunkat az Úr Jézussal, és ennek szellemében járjunk közbe az elveszettekért. Tehát azzal a szeretettel, azzal a könyörületességgel és irgalommal, amit ő tanúsított az emberek felé, akkor mi is így tudunk szolgálni az elveszettek felé. 13. pontunk. Közben járás az elveszettekért. Ézsaiás 66:8-ashoz lapozunk. Dicséretben ma is elhangzott, hogy menjünk fel Sionba. A Sion az nem más, mint a gyülekezet. Ézsaiás 66:8-as.
Ki hallott olyat, mint ez, ki látott hasonló dolgokat? Hát egy ország egy nap jön é világra, és egy nép egyszerre születiké. Mert vajudott, és meg is szülte Sion az ő fiait.
Amen. Amen. Tehát vajudott. A proféciánkban van egy olyan rész, hogy a gyermekek. Gondolkodtam, hogy mi ez, hogy a gyermekek? Az újjászületettek. Azok az újjászületettek, akik a szolgálatunkon keresztül nyerik el az üdvösséget. Az ószövetségi proféciák többsége kettős tartalommal bír. Egyrészt fizikai, másrészt pedig szellemi síkúak ezek a proféciák. Ez az ige nem csak arról szól, hogy Izrael állam megszületett, hanem a zsidó népnek az újjászületéséről is szól. Mert az mehet be mennyek országába, aki újjászületett. Jézus határozottan mondja a János evangéliumban a körülötte levő népnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Tehát a szükség azt jelenti, hogy muszáj, mert nincs más út. Zsidó 12-ben nézzük meg a következő verseket. Ide kapcsolódik az is. Tehát Zsidó levél, 12. fejezet, 22-től 24-ig.
Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istenek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez. Az elsőszülöttek seregéhez és gyülekezetéhez, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletessé tétetett megigazultak szellemeihez. És az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.
Amen. Sion is vajúdik, hogy megszülje a gyermekét. Hogy az elveszettek újjászülessenek. Galata 4:19-es verset nézzük meg. Pálnak voltak szülési fájdalmai egyrészt kezdetben, és voltak másodszor is szülési fájdalmai. Tudni kell, hogy szülési fájdalom nélkül nincs szülés. Nincs újjászületés, hogyha valaki ilyen szülési fájdalmak közepette nem jár közben valakiért. Tehát olvassuk a Galata 4:19-et.
Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg len kiábrázolódik bennetek a Krisztus.
Amen. Amen. Mivel azt mondja, hogy ismét, ezért volt egy első vajudás is, ez pedig egy második vajudás. Ezt a jelképes fájdalmat a közbenjárónak kell kiállnia. És a belső emberre, olykor még a külső emberre is egy teher nehezedik. Kenneth Hagennek volt egy bizonysága, vendégségben volt keresztényeknél, és amíg beszélgettek, egyszerűen közben jött egy ima teher. És összehívták az egész ház népét, aki ott volt, és elkezdtek együtt nyelveken közben járni, és ez egy egyórás ima volt. Egyébként ugye a közbenjáró elfoglalja az illető helyét, amikor közben jár, és ő érte esedezik. A Szent Szellem pedig ugye folytonosan keres valakit, hogy kit használhatna az imában. Ki az, aki ugye engedelmes, és készséges, és hajlandó. Sajnos a közbenjárásnak a művészete az idők folyamán feledésbe merült, de szükséges, hogy a hívők újra belépjenek ennek a mélységébe. Kenneth Hagen tudta, hogy egy elveszettért imádkozik, és addig nem hagyhatja abba az imát, amíg a győzelemről nem kap bizonyságot. Tehát a teher leesik, és egy öröm váltja fel ezt a súlyt. Ez egy pénteki nap volt, és közben kapott egy látást, hogy a prédikáció után a szószékről rámutat egy 70 év feletti emberre, akivel azt tanították, hogy nincs pokol. Elmondta, hogy neked ezt tanították tévesen, és az egyik lábaddal te már a pokolban vagy. És ez a 70 év feletti ember előre jött az oltárhoz, befogadta az urat, ez volt a látás. És a vasárnapi istentiszteleten pontosan ugyanígy történt minden. Valaki azt mondhatja, hogy dicsőség Istennek, ez az ember vasárnap újjászületett. De igazából ez az újjászületés már pénteken megtörtént szellemben, amikor imádkoztak érte, és az ima terhet felváltotta egy öröm, egy békesség. Tehát szellemben ez már megszületett, és a valóságban pedig a vasárnapi istentisztelet során jött elő. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nincs több újjászületés? Azért, mert nincs elég számú közbenjáró. És egy rossz példát osztok meg veletek. Volt egy teljes evangéliumi gyülekezetben egy 80 év feletti mami, aki 1906-ban született újjá és teljesedett Szent Szellemmel. Tehát több mint 100 évvel ezelőtt volt. Ismerte a közbenjárásnak a fortéjait, a nyögést, a sóhajtozást, és kiment az oltárhoz, miközben ugye a tanítás vagy a prédikáció ment, és ő ott, hogy a szellem vezette, imádkozott. Igazából ő a vállán hordozta az egész gyülekezetet. Az alkalmak mindig teltházasak voltak. Aztán jött egy pásztorváltás, jött egy új lelkész, és amikor Hégen legközelebb arra járt, akkor üres helyek is voltak bőven az összejövetelen. És megkérdezte, hogy mi történt. Azt mondták a bárányok, hogy az új lelkész azt mondta, hogy nincs arra szükség, hogy a mami ide kijön az oltárhoz és közben imádkozzon. Tehát nem értette meg a közbenjárásnak a lényegét, és leállított egy olyan fontos munkát, ami a növekedést és az üdvösségre vezetést szolgálta és működtette. Úgyhogy az itt elindult ima tevékenység is nagyon fontos. Háttérmunkának tűnik, de fontos. Nem csak az öt szolgálat van, ami a Bibliában le van írva, a pulpitus mögötti öt szolgálat, hanem számtalan más egyéb tevékenység is ide sorolható. 14. pontunk következik. Krisztus kiábrázolódása. Ez a szülési fájdalom, amiről beszéltünk, ez hasonlít egy asszony szülési fájdalmához. Visszatérve az előbb olvasott ikeversre, Pálnak voltak szülési fájdalmai. Sóhajtozott, nyelveken imádkozott, és újjászülettek az emberek. Aztán ismét kezdte átélni a szülési fájdalmakat, amíg Krisztus alakot nem ölt az újjászületett hívőkben. Azaz, amíg érett keresztényé fel nem növekednek, vagy legalábbis elindulnak a növekedés útján. Mint tudjuk, hogy hasonlóság van a fizikai növekedés és a szellemi növekedés között. A kisbaba is növekszik, de először ugye gondoskodásra van szüksége, ellátásra van szüksége. És az 1 Péter 2.2 ugye nem véletlenül mondja, hogy a tiszta, hamisítatlan anyatejre vágyakozzunk, a szellemi értelemben ez pedig ugye a tiszta ige. Pál azért élt át másodszor is a szülési fájdalmakat, mert a galáciabeli szentek visszakanyarodtak a törvényhez. Elfordultak a kegyelemtől. És azért imádkozott, hogy ők visszatérjenek a helyes útra, és ki tudják magukat igazítani. Pál a törésre állt, és imádkozott értük, hogy meglássák a helyes útirányt, és beálljanak a helyes útirányra. Hasonlóképpen Epafrás is imában harcolt. Kolosse levél 4. fejezetéhez lapozzunk. Egyrészt a kolossei gyülekezetért, másrészt pedig két másik gyülekezetért. Ugyanúgy vajudott és élt át a szülési fájdalmakat, mint Pál. Kolosse 4. fejezetben, 12-13-as vers.
Köszönt titeket, Epafrás, aki közületek való, Krisztusnak szolgálja, aki mindenkor tusakodik éretetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Mert bizonyságot teszek felőle, hogy sokat fárad érettetek és azokért, kik Laodiceában és Hierápolisban vannak.
Amen. Tehát a Biblia mutat olyan eseteket, olyan helyzeteket, amikor az adott szolgálók közben jártak a nyájukért. A Wiene lexikon a harcolni, tusakodni szót a következőképpen magyarázza. Kín, fájdalom, fájdalom hatása, szomorúság és szenvedés. Az Új Szövetség centenáriumi kiadása pedig úgy hozza ezt az ige részt, hogy imádságaiban értetek kínokat állt ki. Tehát amikor a pásztor vajudik a bárányaiért, vagy egy-két bárányáért, aki jobban kilóg a sorból, akkor az egy teher, az egy ima teher a számára. És addig végzi, amíg az Úr nem tudja kimunkálni az illető életében a megfelelő irányt és látást. Az egyik teljes evangéliumi gyülekezetben írja Hagen, volt egy fiatal nő, egy ébredési összejövetelen újjászületett, gondoljunk egy evangelizációs alkalomra, ehhez hasonló, beteljesedett Szent Szellemmel, és valami különleges megtapasztalása is volt az Úrral kapcsolatban. És én hiszem, hogy nektek is volt Siófokon megtapasztalásotok. Ez a fiatal nő később visszaesett. Érdekes üzenetet adott az Úr Hagen számára, hogy ez a gyülekezet felelőssége, hogy az a hívő visszaesett. Ugyanis egy csecsemőt nem lehet magára hagyni. Mellette kell állni imában. Egy szellemi bébit hordozni kell, táplálni kell, és gondoskodni kell róla. És megint itt említeném meg a helyi imaköröknek a fontosságát. Itt lép előtérbe a közbenjárásnak a szolgálata. A bébit, az újjászületett keresztényt az első lépéseknél az ima tartja meg. És az ima támogatja az ő lépéseiket. Ha a gyermeketek kiskorában elesett, általában nem korholtátok, hanem felsegítettétek és bátorítottátok, főképp az első lépéseinél, hogy ez menni fog. Semmi baj. Nem kell sírni. Katona dolog. És ehhez hasonló. Tehát, hogyha egy keresztény, aki éppen úgy csak újjászületett és kisiklik valamelyik irányba, akkor nem kárhoztatni kell és nem korholni kell, hanem hóna alá nyúlni, felemelni, segíteni, bátorítani. A közbenjárásnak a súlyossága az attól függ, hogy az illető milyen mértékben megkötözött. Tehát nem mindig nagy teherrel jár ez a közbenjárás. Nekünk meg kell tanulni hallani a Szent Szellemtől, követni a Szent Szellemet, és engedni, hogy használjon minket. Hogy bevégezzük az Úrnak a munkáját, az ő tervét. A Jézus nevében. Köszönjük, Uram! Ma is kaptatok valami újat. Hisszük. Mielőtt tovább mennénk az ima és a gyógyító sor felé, egy megvallást mondunk el együtt. Utas magadra. Test. Emlékeztetlek. Hogy Krisztus sebeivel. Gyógyulást nyertél. Az írások szerint. Ezért szent egészségnek nevezlek. Amen. Rövid, de hathatós, gyakorta mondható. Hogy hallottátok múlt hétfőn, hogy amikor másodszor következő héten kiálltak a gyógyító sorba gyógyulásért, elzavarta őket a pásztor, hogy hát múlt héten már meggyógyultatok, csak még nem tudtok róla. Ez az igazság. Hát Krisztus megszerezte a gyógyulást. Ennek kell valóságot ölteni a testünkben, oly módon, hogy meg kell ragadnunk, és birtokba kell venni. Érvényt kell szerezni gyógyulásnak a testünkben. A Szentvéreben segít. Érvényt kell szerezni a Szentvérnek, a Szentvér hatalmának. Halleluja! Nagyon sok gyógyító ajándék van a mai napon, és az Úr megérintett benneteket ma is, nem csak múlt hétfőn. Otthon kezdődött már a szem, ér területén, és ez azt jelenti, hogy valaki már akkor készült az alkalomra. Lábszárban van gyógyulás, fejben, melkasi részen, ott bent valami. Izületben bőrviszketés, vagy ilyen bőrtünetek múlnak el. Derék és forgó tájékán van a kenet, munkálkodik a kenet. Légutakban, Jézus nevében. És az előző alkalom során elhangzott az is, hogy férfi területeken. Ezt a hölgyek is vonatkoztassák magukra. Keresünk egy dicséretet. Jézus nevében érvényt szerzünk a Szentvér hatalmának az életed felett a Jézus nevében, és a családod felett. Áradj kenet, és a tested felett, mert tökéletes működést parancsolunk ennek a testnek a Jézus Krisztus szent nevében. Érvényt szerzünk a Szentvér hatalmának az életed felett, a szolgálatod felett, az elhívásod felett a Jézus nevében. Jézus nevében érvényt szerzünk a Szentvér hatalmának az életed felett, a tested felett. Tökéletes szent egészséget jelentünk ki feletted a Jézus nevében. Jézus nevében érvényt szerzünk a Szentvér hatalmának az életed felett, a tested felett, és szent egészség nevezzük a testedet a Jézus nevében. Jézus nevében a Szentvér hatalmának érvényt szerzünk az életedben. A kezed munka, minden munkája felett a Jézus nevében. Thank you. érvényt szerzünk a Szentvér hatalmának az életed felett, a tested felett, a családod felett, a kezed minden munkája felett, a Jézus nevében. Érvényt szerzünk Jézus nevében a Szentvér hatalmának az életedben, a családodban, a munkád felett a Jézus nevében. Érvényt szerzünk Jézus nevében a Szentvér hatalmának az életedben, az anyagi ellátásodban, a kezed minden munkájában, a Jézus nevében, a Jézus nevében. Szerzünk a Szentvér hatalmának az életetek felett, a családok felett, a testetek felett a Jézus nevében, az anyagi helyzetetek felett. Köszönjük, Uram, az áldások teljességét az ő életükben, a Jézus Krisztus szent nevében, a Jézus nevében. Érvényt szerzünk Jézus nevében a Szentvér hatalmának az életet felett, a hozzátartozóit felett a Jézus nevében. És kiárasztjuk a kenetet, hogy munkálkodjon a szíved minden kívánságának a betöltésén a Jézus nevében. És a szolgálóangyalok hozzák elő azt, ami a te szíveden van, a Jézus nevében. Érvényre juttatjuk a Szentvér hatalmát az életed felett, a kezed munkája felett, a családod felett a Jézus nevében. Jézus nevében a Szentvér hatalmát érvényesítjük az életed felett, minden területe felett, a tested egészsége felett, a Jézus Krisztus szent nevében. És köszönjük, Atyám, az áldások teljességét, amit mellé rendeltél, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. A Szentvér hatalmát érvényesítjük az életed felett. Testedet tökéletesen működőnek nevezzük a Jézus nevében. Hálát adunk, Úr Jézus, a megtölt testedért, ami által birtokolhatja a szent egészséget a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, menjen és földön. Hálát adunk az áldások teljességét is, amit mellé rendeltél a Jézus nevében. Amen. Csípő környékén itt a kenet. Kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre és ruhadarabokra a Jézus nevében, és hisszük, Uram, hogy a kezünk rátevése által Isten természet feletti ereje, a kenet kiárad, beárad a szövetekbe, ott raktározódik, és így eljut az otthonokba, és amikor a beteg testekhez hittel hozzá érintik, akkor a kenet kiárad, megtöri az igát, kiesik a szög a falból, lehullanak a bilincsek, a láncok, a fogvatartók, kötelékek a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a Jézus nevében. Tied minden dicsőség, Uram, mert Te végezted el a munkát a kereszten. Értünk folyt a drága Szentvéred, és ezért hálás a szívünk, Uram. Kimondhatatlanul hálás a Jézus nevében. Amen. Összefoglaló következik a pesti tanításból. Ez a két tanítás az idővégi dolgokkal foglalkozott mérehatóan. Nem kell megrémülni és megrettenni ettől, mert mindennek rendelt ideje van, és semmi sem véletlenszerű. Tehát az égi testek bizonyos állása sem. Az 1 Mózes 1.14-ben otthon megnézhetitek, hogy Isten az égi testeket milyen célból adta. Adta azért, hogy tudjuk, hogy mikor van nappal és éjszaka. Adta azért, hogy az ünnepeket ezek alapján lehessen meghatározni. És adta harmadsorban jelekül. És most az elkövetkezendő 2 évben a 4 holdfogyatkozás és a 2 napfogyatkozás úgy tűnik, minthogyha Isten az égről harsogná, hogy ezek az idők jelei, az utolsó idők jelei. Nekünk figyelmeznünk kell a jeleknek a komolyságára, mert ezeknek be kell következni. Csak nem mindegy, hogy mikor. Ezért a imakör is a szent időzítésért imádkozik, hogy a Úr terve szerint történjenek a dolgok. A Máté 16.3-ban olvashatjátok majd, hogy az ég jeleiből lehet olvasni. Ki lehet olvasni az időjárást, és ki lehet olvasni sok minden mást is, mert az üzenetet meg kell tanulni értelmezni. A jelek 3 népcsoporthoz szólnak. Egyrészt a zsidókhoz, Isten választott népéhez, hogy ott van-e az a szent vér az életük felett. Szól Krisztus gyülekezeti testéhez, hogy jársz-e abban a győzelemben, amit a bárány vére megszerzett a számodra. És ehhez társítható az a kép, amikor egy alvó óriást a démonok lefognak, és kényük kedvük szerint bánnak vele. Ez talán hasonlítható egy kicsit, mint a Gulliver mesében, ott is ugye a Gullivert lekötözték. De amikor elkezdett ébredezni ez az alvó óriás, ami nem más, mint Krisztus gyülekezeti teste, akkor elkezdte magáról lerázni a nem kívánatos dolgokat és elemeket. Tehát a Krisztus teste, hogy kezd ráébredni, hogy milyen hatalma van, úgy tud jobban mind győzelemben járni. Tehát fel kell ébredni, és meg kell ismerni azt a hatalmat, ami adatott Krisztusban a hívők számára. És sajnos ezt nem mindenhol tanítják. És ezért olyan elnyomottak a keresztények azokon a helyeken. A 3. népcsoport pedig a világ. A világnak is van üzenete az Úrtól, várja őket. Várja őket, hogy bejöjjenek a királyságba és újra szülessenek. A következő 2 évben jel sorozatok lesznek. 4 vérhold, azaz holdfogyatkozás, és 2 napfogyatkozás. És ezek a holdfogyatkozások mind zsidó ünnepre esnek. Tehát ez sem véletlen. A holdfogyatkozást azért nevezik vérholdnak, mert nem teljesen sötét a hold, hanem egy ilyen sötét, narancs, vöröses színben úszik akkor, amikor fogyatkozás van, mert a visszaverődő fények azért valamennyi fény biztosítanak a számára. Az apostolok cselekedeteiben van egy egész ige sor a 2. fejezetben, hogy figyelmeznünk kell az időkre, és ezen belül pedig a bibliai korszakváltásokra. És az bizonyos, hogy az Úr nem akarja, hogy mi tudatlanok legyünk ezek felől. Nem volt tiszta előttem, hogy többféle kalendárium van. De utána ez pontosítva lett, hogy a Gergely naptár az januártól számítja az évet, a zsidó naptár az szeptembertől, és a bibliai naptár pedig áprilistól. Tehát ezért, ha ezt valaki nem tudja, kicsit összezavarodhat. De mi megkaptuk az Úrtól a tisztállátást. A holdfogyatkozások, mint említettem, zsidó ünnepekre esnek. Tavasszal a pászka ünnepe. A pászka azt jelenti, hogy Isten ítélete áthalad. Egyiptomban is áthaladt, és ahol nem volt vérrel megjelölve az ajtó szárfa és a szemöldökfa, ott a pusztító bement és pusztított. Igazából a pászka a szent vér kiontásának az ünnepe. Az őszi ünnep az a szukkót, ami a lombsátor ünnepe, és az egyiptomi szabadulásra emlékeztet, illetve egy háladás a szabadulásért, Isten szabadító kezéért. A szukkót az egy örömünnep, és 7 napig tart. Ez párhuzamba állítható azzal a 7 évvel, amikor mi nem leszünk itt, hanem az Úr mennyegzői vacsoráján ünneplünk. Viszont abban a 7 évben a Földön nagyon komoly és kemény megpróbáltatások lesznek. De ezt el lehet kerülni egy mennyei útlevéllel. A apostolok cselekedetei 2. fejezetben olvasok pár igét. Apostolok cselekedetei 2. fejezet 16-tól 21-ig. Így gyakorlatilag Péter Jóel prófétát idézi. 16-os vers így kezdődik, hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától. És részen az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltöm az én szellememet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgálomra és az én szolgáló leányomra is kitöltöm ezekben a napokban az én szellememből, és prófétálnak, és csodákat teszek az égben odafent, és jeleket a földön idelent, vért, tüzet és füstnek gözölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljönne az Úrnak ama nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úr nevét segítségű hívja, megtartatik. Ez a 20-as vers nagyon sokat mond nekünk, mert azt mondja, hogy mielőtt eljönne az Úrnak ama nagy és fényes napja, lesznek a holdfogyatkozások és a napfogyatkozások. Ez az igevers magáért beszél. Ezek komoly jelek. Vajon a világ tudja-e, hogy van egy név, ami által ki lehet menekedni ezekből a megpróbáltatásokból? A keresztényeknek ezt a nevet fel kell kínálni az elveszettek felé. Egyébként kiózanító, hogyha az ember rádöbben arra, hogy akik a pokolba jutnak, ott meg fogják tudni, hogy ki mulasztotta el a feléjük való szolgálatot. De még nem is a pokol a legrosszabb hely, hanem az egész pokol a tüzes tóba lesz vetve. És ez az örökké valóság azt jelenti, hogy soha nincs vége. 2 héttel ezelőtt szólt az Úr, hogy a szolgálatokat komolyan kell venni, és ami akadály, azokat lemetszeni. Azóta ehhez jött még több adalék, egyrészt a pesti tanításokban, másrészt pedig a múlt hétfői tanításban. Összefoglalom. Az Úr útjai legyenek az első helyen. Ne keressünk kifogásokat. A szolgálatunkat a buzgóság, a kitartás és a hatékonyság jellemezze. Aki nincs tisztában a szellemi fegyverzetnek a működésével és használatával, az sajnos a futását nem tudja beteljesíteni. És Pál példája nagyon tökéletes a számunkra. Sokat mondó, hogy arra törekedett, hogy mielőbb visszatérjen a szolgálatba. Az egyik ilyen eset volt a megkövezés, ami nem egy kis dolog, és másnap reggel már prédikált, a másik pedig a hajótörés, ott is azt kereste, hogy hogyan szolgálhat az emberek felé, az elveszettek felé, a betegek felé, a bajba levők felé. Tehát nem a saját sebeinket kell nyalogatni, hanem irányi munka. Jesszín keresztül üzent az Úr, hogy jövök, és az igében most olvastuk, hogy az Úrnak ez egy nagy és fényes napja lesz. Készítsük a szívünket. Úgy, mint a szerelmetesek egy találkozóra. Jön a vőlegény a mennyasszonyáért. Gyülekezett a mennyasszony, az Úr Jézus a vőlegény. Az ördögnek vannak manőverei. Az egyik a figyelem elterelés, a másik pedig a kiiktatás, megsemmisítés. Hogy ne tudja befutni a futását, a szolgálatát, a pályáját, amit Isten eltervezett a számára. Most olvastuk az apostolok cselekedeteiben, hogy a Szent Szellem ki lesz töltve, és ezek hatalmas kiáradások lesznek. Hatalmas kiáradások jönnek. A profétálás előtérbe kerül, és az utolsó idők történéseiről fognak ezek szólni. A föld megtelik dicsőséggel, és egyébként is a mi edényünket az ő dicsőségére alkotta az Úr. Dicsőség tenger lesz a földön, mert ez a dicsőség két csatornán fog előjönni. Egyrészt a belső emberből, másrészt pedig az ég csatornáin keresztül. És ez a dicsőség tenger fogja egybe olvasztani Krisztus testét. Hát most még bizony vannak különbségek tanításokban, felfogásokban. És ez a dicsőség, ami ma is jelen van és bennünk van, ez a dicsőség elrejt bennünket az ördög szeme elől. Ha mi Isten dicsőségében járunk, akkor az ördög nem lát bennünket. Ő egynek látja Krisztus testét. Egy nagy fényességnek, ami őt elvakítja. Pontosan úgy, amikor az úton szembe jön egy reflektoros autó, egy reflektorral közlekedő autó, és akkor kész, az ember nem lát semmit. Halleluja. Ne felejtsétek el, hogy az Úr munkálkodik az érdeketekben, az életetekben, akkor is, hogyha éppen nem úgy néznek ki a körülmények. Halleluja. Köszönjük az imáitokat, a támogatásotokat. Dicsőségében.